Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ünnepre készülünk, Urunk bemutatása, gyertyaszentelő boldogasszony, illetve a megszentelt élet világnapja. Arra emlékezünk, hogy Szűz Mária 40 nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. Róma a 7. században fogadta el a liturgikus napot, Simeon és a kisded Jézus találkozására utaló Hipapante találkozás néven. Ekkor találkozott először Jézus az emberiséggel, az emberekkel, akikért megtestesült. Az Aksimeon nagy örömmel ismerte fel benne az üdvösség hozóját, karjába vette a gyermeket, és áldotta Istent, hogy megérhette ezt a boldog napot. Simeon hálaéneke a napi zsolozsma állandó része. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt, őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy 1 millió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Most különösen köszöntjük Tibor atyát, aki a megszentelt életet választotta, de ugyanakkor nagy szeretettel köszöntöm munkatársaimat is, akik itt vannak velünk ezen a beszélgetésen.
Kovács Katalin,
Vidikánokodi Tünde,
Majoros Gabriella,
Majoros Attila
és Illés Izabella. Kedves Tibor atya, téged kérdeznélek először, hogy mi is ezen ünnepnek a célja, és hogyan segít tudatosítani a megszentelt élet szépségét?
Én örülök annak, hogy van egy ilyen nap is az évben, viszont amikor különlegesen nézünk a saját hivatásunkra, mi papok is, meg a szerzetesek is, de tulajdonképpen, mint egy családban, amikor minden nap egymásra kell figyeljen a férje, a feleség, a gyerekekkel együtt, önmagukra, ugyanígy nekünk is, én is figyelnem kell önmagamra és a Jóistenre. És úgy gondolom, hogy igazából ez az ünnepnek a célja, az, amikor is ugye hálát adunk ezért, hogy mi ezt az életet választottuk. Hálát adunk az Istennek ezért a sok kegyelmi ajándékért, amelyben részesít bennünket az életünk folyamán. És igen, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsuk önmagunkban azt, hogy milyen az Úr élete, milyen szépé válhat bennünk és általunk a hétköznapi életben. Úgyhogy én mindenkit biztatni tudok arra, hogy ahogyan a családokért is imádkozunk minden nap, és imádkozunk egymásért, ugyanúgy imádkozzanak a papokért és a szerzetesekért is.
Köszönjük, kedves munkatársak! Számotokra mit jelent ez az ünnep? Hogyan szoktátok megünnepelni? Hogyan tekintetek ezen napra?
Számomra a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe egy picit arra figyelmeztet, hogy ahogy Mária és József ragaszkodtak ahhoz, hogy az előírt törvényeket betartsák, ugyanúgy én is figyeljek arra, hogy mindaz, amit kér tőlem a Jóisten, mindaz, amit kér tőlem az egyház, azt igyekezzek megtenni, de hogy ezek ne maradjanak csak ilyen üres parancsok, hogy mondjam így, bocsánat, hogyha nem ez a megfelelő megnevezés, de hogy ez úgy az életemmé is váljon, és ott legyen a szívem. Ne csak azért tegyem meg, mert esetleg félelemből, vagy szokásból, vagy mert ezt kéri az előírás, hanem Isten iránti szeretetből és az egyház iránti szeretetből. A megszentelt élet világnapja pedig, hát ha már össze kellene kapcsolni a kettőt, úgy gondolom, hogy minden megszentelt életet élő ember olyan, mint egy gyertya, mert fényt és meleget áraszt maga körül, és általában ugye a sötétségbe viszik a fényt, azért, hogy utat mutasson. Én úgy tekintek úgy a papokra, mint a szerzetesekre, mint olyan személyekre, akit a Jóisten azért küldött, hogy mutassák nekünk az utat, a helyes irányt. Ha kell, melegedjünk egy picit a fényüknél, és úgy tudjunk mi is erőt meríteni az utunkhoz, hogy haladjunk mi is a Jóisten felé.
Köszönjük, hogy ilyen szépen összekötötted a két ünnepet.
A gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, akkor a szemem előtt vannak a kisgyerekek, idősnénik, akik sietnek, és arra kihelyezett célból az asztalra oda teszik a gyertyájukat, és igen, mi is, mikor este otthon gyertyát gyújtunk az oltárunkon, és imádkozunk, akkor mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy a mi életünk az egy gyertyához hasonlít. El kell égnünk egymásért. A megszentelt élet pedig még értékesebb, hisz ők pedig a hívekért, a mondhatni idegen emberekért égnek el, és úgy gyújtanak, és úgy adnak lángot, hogy a közben az övéké erősödik, és hát nem lankad el.
Ennek az ünnepnek van több mondani valója is, jelentése is számomra is, hiszen ahogy a Simeon és Anna felismerték a kisdedben a Jézust, úgy kell nekünk is felismernünk az embertársainkban, a körülöttünk élünkben, családtagokban, munkatársakban Jézust, és őt úgy szeretni, mint ahogy Jézust szeretnénk. Ugyanakkor a megszentelt gyertyák, amiket majd hazaviszünk, azok a fénye segít mindenkit abban, hogy Jézusra tudjunk figyelni, hogy az ő útján tudjunk járni, és talán vannak olyan időszakok, amikor nem látjuk a fényt, sötétségben vagyunk, és ilyenkor is, ha eszünkbe jut, és meggyújtjuk azt a gyertyát, akkor a szimbólum által is, és a lelkünkben is fényt gyújthatunk, és újra visszatérhetünk arra az útra, amiről talán eltévedtünk, és újra értelmet találhatunk, újra tudjuk követni majd Jézust.
Hát nekem két dolog jutott eszembe, amikor ugye mondta Izabella, hogy mi a mai napnak ez a témája. Az első dolog az, hogy mennyire ismerjük fel, mint az Aksimeon az, hogy az igazi világosság az Jézus, hogy ne máshol keressük az igazi fényét az életünknek, akármilyen világi csillogásban, vagy teljesen másban, hanem ő benne keressük az igazi fényt, amit követnünk kell. És a második dolog, ami eszembe jutott, hogy örömmel fogadták ott a templomban a kisgyert Jézus, és halljuk ugye karácsonykor is, hogy a pásztorok örömmel keltek útra, hogy együtt ünnepeljenek a Szent Józseffel és a szűzanyával is, a királyok is örömmel kelnek útra, hogy meglátogassák a kisdedet. A kereszténység az öröm vallása kellene legyen, és hát bizony el kell ismerjük, hogy a mai keresztényekről sok mindent el lehet mondani, de kevéssé azt, hogy mi vagyunk az öröm vallásának a követői. Lehet, hogy ez a holnapi ünnep is figyelmeztet arra minket, hogy az egyik kedves papbácsi mondta, legyünk Jézus napocskája, ne savanyú uorkája, hogy vajon mennyire tudjuk mi megmutatni, hogy a mi vallásunk nem a beleszürkült hétköznapok, nem a szomorúság, hanem tényleg az öröm vallása, hiszen egy olyan reményünk van, aki nem csak meghalt, hanem fel is támadt.
Így ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, Attila. Ugyanis sajnos úgy azt tapasztalom, hogy a fiatalok talán egyre nehezebben köteleződnek el, egyre nehezebben választják akár a megszentelt életet, és hogy odaszánják teljesen magukat az Úrnak. És szerintetek mit kellene tennünk ahhoz, hogy a fiataljaink ezt az utat választják?
Én elsősorban a családból indulnék ki. Az a gyerek, amelyik nem látja a szüleit imádkozni, abból biztos nem lesz pap. vagy nem választja bármelyik szerzetesi életformát sem. Tehát én a családoknak üzennék, igazából a nagyszülőknek is egyben, hogy imádkozzanak azért, hogy a fiatal családosok is tudjanak imádkozni, és példát tudjanak mutatni, és úgy nevelni a gyereket, és oktatni. Itt kitérnék az iskolákra is, az oktatásra is, hogy az oktatási rendszerben is egy olyan hitelességet kellene felmutatni, amely után a gyerek tényleg tud vonzódni. Ha visszaemlékszünk gyerekkorunkra, olyan tanítóink voltak, hogy olyanok szerettünk volna lenni, mint ők. Felnéztünk rájuk, és az életük is olyan volt, tehát tiszta. És tehát a család, az oktatás, és természetesen az egyház, az első, a papok legyünk hitelesek. Tudjuk megmutatni azt, hogy igenis szép a papi élet, de ugyanakkor azt is megmutatni, hogy szenvedés is jár vele, ugyanúgy, mint egy családi életben. Tehát ne dugjuk a fejünket a homokba, hanem fel kell vállalni mindazt, ami van ma a világban, a valóságot, és azt úgy megmutatni a mai fiataloknak és gyerekeknek, hogy ez is van, de ettől szebb is van. És akkor, ha hitelesen tesszük ezt, hitelesek vagyunk, mint anyuka, apuka, papok, tanárok, nevelők, minden, akkor az a gyermek biztos, hogy nem a televíziót és az internetet fogja bújni, meg a telefont, hanem az akkor előbb-utóbb le fog veled ülni, beszélgetni, és kérdezni fog az élet valós tényeiről. És ide tartozik többek között a hivatás is.
Köszönjük.
Én talán azt a fonalat veszem most fel, amit az atya letett, és mélységesen egyetértek a szavaival. A hivatások miben létje az én nézőpontom szerint az a családban gyökerezik. Ha erős családok lesznek, akkor lesz hivatás. Ha hagyjuk, hogy a világ, a korszellem és minden más hatással legyen a családunkra, akkor valószínű kevesebb hivatás lesz. Ha egy gyermek megtapasztalja a feltétel nélküli szeretetet, a bizalmat, az igazi kötődést, akkor mer majd életre szóló döntéseket hozni. Pont a tegnap beszélgettünk itt veletek egy magánbeszélgetésben, hogy a házasság mekkora válságban van, és én erre teljesen le vagyok döbbenve. Tudtam, hogy igen, baj van, de hogy ekkora nem gondoltam a középiskolákban, de hivatás úgy szerzetesi, mint házasságra hivatás, csak is akkor lesz, ha elkezdjük egymást jól szeretni, elkezdünk imádkozni a családban, és erős családok erős gyerekeket nevelnek.
Természetesen én is osztom a többieknek a véleményét, és azt hiszem, hogy összekapcsolódik azzal is, amit Attila mondott, mert tudjuk jól, akiknek gyerekeink vannak, hogy a gyerekek ugye a mintából tanulnak, a fiatalok keresik a példaképet, ki az, aki menő, ki az, akit követhetnek, azért, mert tetszik nekik, hogy egy bizonyos ember hogyan viselkedik, vagy miket tesz, és hogyha mindannyian tényleg a hitelességre törekszünk, és itt jön be az, amit Attila mondott, tehát látszik rajtunk az, hogy öröm van bennünk, hogy minket boldoggá tesz az, amit élünk, legyünk ugye akár szülők, akár megszentelt életűek, akkor ez egyszerűen vonzza a fiatalokat is, vonzóvá válik mások számára. Nem lehet úgy beszélni Jézusról, hogy közben nem örvendünk, és közben az örömhírt hogy ad tovább, hogyha te búslakodsz. Egyszerűen nem megy át. Tehát az, amiben te hiszel, az, amit élsz, amit választottál, legyen az megszentelt élet, vagy családban való élet, hogyha annak az öröme kisugárzik rajtad, akkor az vonzó példa lesz a fiatalok számára is.
Ennek kapcsán egy konkrét példát is tudok itt Nagyváradon egy plébánián, még a férjem is annak idején elvonult ilyen hivatástisztázásra, mert egy olyan pap volt a plébánián, akinek a hatására a 4 vagy 5 fiatal fiú döntött úgy abban az időszakban, hogy papok szeretnének lenni. Persze ő közben rájött, hogy mégsem ez az ő útja, de hogy olyan vonzó volt számára a plébánosnak az élete, a kisugárzása, a ragyogása, hogy a fiúk nagy része pap akart lenni. Úgyhogy ez csak így tényleg megerősítésként ahhoz, amit mondtál.
Hát én is csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, hiszen nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy csak a példamutatásunkkal tudunk bárkit is vonzani, meg tudunk példát adni arra, hogy akár ugye a megszentelt életet, akár családi életet válasszon. És a rossz hír az, hogy igen, szülőkön rajtunk van a legnagyobb felelősség egyrészt, másrészt ugye a papokon, akik példát tudnak mutatni, ugye, ahogy Iza is mondta, az életükkel arra, hogy vonzó legyen akár a papi, akár más szerzetesi hivatás. De igen, a szülőkön is nagy a nyomás, ebből a szempontból mondjam így, hogyha nem térdelünk le és nem imádkozunk, hogyha nem visszük el a gyerekeket a templomba, hogyha nem mutatjuk meg a keresztény élet szépségeit nekik, akkor nem lesz ahonnan töltekezzenek, ahonnan példát vegyenek.
Vigyük el ezt a beszélgetést kicsit az agrárium felé. Én ketté választanám ezt a dolgot, és én nem értek veletek egyet, hiszen én szerintem a hivatás, hogy kialakuljon valakiben, két dologra van szükség. Az első dolog az, hogy a családban, vagy ott, ahol ez a gyermek felnő, legyen egy jó táptalaj, amiben megvan a szeretet, a figyelem felhívására, hogy ilyen is van, ilyen élet is létezik, de semmiképpen nem születhet ebből hivatás, ha nem kapja meg egy jó, ahogy ti mondtátok, egy jó példából, egy jó papnak, egy jó szerzetesnek, a szerzetesnőnek a vidámságából, az őszintességéből, az odafigyeléséből, azt a magot, ami az ő szívében ki tud hajtani, sosem lesz belőle a hivatás. Akármennyire szépen élette a keresztény életet a családban, ő onnan azt a példát veheti el, hogy jó imádkozni szép, családapának lenni szép, családanyának lenni szép, de ha nem lát maga előtt egy olyan példát, hogy miért is jó papnak lenni, soha nem lesz belőle pap, ez az én véleményem. És mi is úgy voltunk annak idején, hogy bizony itt a kis Orsolya templomban, a Nagyváradon, a Sétáló utcán voltak mindig fiatal papok, akikre nagyon felnéztünk, és nagyon vagányak voltak, és sajnos hamar el is kerültek mindig az Orsolya templomból, nem tudom miért, de olyan példaképek voltak, hogy nem kellett minket a templomba hívni, hogy menjünk misére hétköznap, nem vasárnap, hétköznap, hiszen mindig volt egy társaság, Jóisten áldja meg a Brahmov Ilonka nővért, mindig volt egy zsíros kenyérés, mert mi fiúk mindig éhesek voltunk, a lányok persze akkor is ugye fogyókúráztak, nem ettek annyit, mint mi, és, de mindig volt egy társaság, otthon érezted magad, és tudtad, hogy Ilika nővér, egy orsait a nővér, de olyan ember, olyan pótanyuka, olyan testvér, olyan barát tudott lenni, hogy az hihetetlen. Az már egy olyan példa volt, és akkor ugye voltak a fiatal papok, akikben persze rengeteg lendület volt, együtt kirándultunk, együtt tanultuk az énekeket, volt egy jó hittanóra, megnéztük egy filmet, még elmentünk, utána, uram, bocsáss, az Asztóriában megittünk egy sört, és a lányok kapucsinót, és akkor beszélgettünk, és egy olyan hangulat alakult ki, hogy nem is vágytunk annak idején szinte másra. Tehát én is az Adiba jártam, és az Adiból mentünk át egyben, és haza sem mentem, ugye akkor volt egy kedves kántor hölgy, a Betty, akinek volt egy torokgyulladása, és hát a Jóisten minden rosszt ugye jóra tud felhasználni, akkor kellett kántor valaki, és nem volt orgonás kántor, volt gitáros kántor. És én akkor tanultam meg az éneket. Bizony volt olyan, hogy az egyik papbácsi misézés, az első misében a Szent-Szent helyett az Isten bárányát énekelte. Sose felejtem, amikor a papbácsi felnézett, és akkor, de ugye elkacagtuk, és volt egy vonzódás ahhoz a helyhez. És ez egy emberen függött. Egy pici, sovány, pici kis alacsony apáca nénén, aki hiteles volt, de aki tudtad, hogy mit várt tőle. Sajnos az a baj szerintem, hogy a kevés ilyen példát látnak a mai fiatalok, és ezért sincs tele sajnos fiatalokkal a templom, és ezért látjuk, hogy egyre kevesebb a hivatás. Tehát ez szerintem nem a családokon függ, tehát mi például Gabikával meg tudjuk adni az alapot ahhoz, de a magot a papok kell elvessék. Tehát hogyha ők látnak hiteles papokat majd, és kedves nővéreket, és stb., akkor megvan rá az esély, hogy megérjen benne a hivatás, másképpen szerintem sem. Tehát nincsen esélye. Nincs abban a földben, ha nem veti el az egyház azt a kis magot, semmiképpen nem szökkenhet szárva egy hivatás. Ez az én véleményem.
Tibor atya, ha most egy magot kellene vetni egy fiatal szívébe, aki talán épp hallgat bennünket, és azon gondolkodik, hogy a megszentelt életet válassza, mi az, amit kiemelnél? Miért szép a megszentelt életben élni?
Hát hirtelen most sok minden gondolat eszembe jutott, hogy mit mondanék. Szerintem reggeltől estig tudnám mondani annak a fiatalnak, hogy miért jó pap lenni, miért jó a megszentelt életet választani. De lehet, hogyha reggeltől estig mondanék, sem tudnám megmondani, hogy igazából mi az, hogy mitől jó ez. Amikor két lélek, ti tudjátok, ezt jó szereti egymást, és egybeolvadnak, azt nem lehet kifejezni. Azt át kell élni, át kell érezni, azt meg kell tapasztalni. És ugyanígy van a papi életben is, hogy ezt át kell élni, ezt meg kell élni. Ha te szereted az Istent, szereted az egyházatot, akkor ebbe boldog tudsz lenni. Nem tudnám megmondani, biztatnám azt a fiatalt, hogy érdemes. De hogy miért, ezt nem tudom kifejezni. Inkább azt mondom, hogy megéri papnak lenni, jó papnak lenni. Láttam sok boldog papot, én gondolom, én is közéjük tartozok, sőt nem gondolom, úgy is érzem. És igen, megéri szeretni az Istent.
Attila már elmondta nekünk, hogy milyen példa van előtte. Többieket kérdezném, hogy van-e előttetek is egy olyan pap, egy szerzetes, akinek az élete példaértékű, és mi az, amit kiemelnétek, mi az, ami megfogott, ami vonzott az életében?
Még egy gondolatot elmondanék Attilához fűződve, Attila mondani valójához fűzve, hogy igen, és abban nagyon igazad van, hogy a család az megadja az alapot, és kellenek a hiteles papok. Viszont azzal egészíteném ki egy kicsit negatívan, hogy ezelőtt a mi időnkben egy papnak volt hitele. Ma egy papra, ha előhozódik egy pap, csak úgy, mint fogalom, semmi tekintélye nincs. Mert egy ilyen világban élünk, hogy sem az oktatónak, sem a nevelőnek, sem a papnak, senkinek nincsen hitelessége ma a fiatalok előtt. Mert egy ilyen világban élünk, hogy minden más érték fontosabb, de ezek teljesen háttérbe szorulnak. Úgyhogy ezért sincs sok hivatás, mert nem azért, hogy nincsenek hiteles papok, hanem már a szemükben a hiteles papok nem hitelesek.
A kérdésedre a válasz. Hát akkor elkezdeném a sorolást, hogy Don Bosco, Néri Fülöp, számomra Kenteni Katya, Tilman atya. Ezek mind olyan hiteles, megszentelt életet élő papok és szerzetesek voltak, akik mindig próbáltak a hiányzó láncszem lenni Isten és ember között, akik feláldozták önmagukat, hogy Isten szeretete lefordítódjon a mai világra. Apró pénzre próbálták váltani az igazi kereszténységet, hogy mit jelent a jó Istennek az ember.
Simán tudunk a szentek közül felhozni példaképeket, hiszen ugye nagyon sok olyan szentje van az egyházunknak, szerzetesek, papok, akikre hát én is felnézek, és nem is kell nagyon messze menni, ott van II. János Pál pápa, akiről beszéltél, vagy Teréz anya. Nem is olyan régen, még mi is kifogtuk ugye őket, amíg éltek, és az ő életpéldájuk is rendkívül vonzó számomra, de azt tudom mondani, hogy a környezetemben is vannak és voltak is olyan papok, akiknek a példája meghatározó volt. Van, aki elindította Jóisten felé vezető úton, akinek köszönhettem az első magokat, és akiknek a segítségével rátaláltam a Jóistenre. Aztán volt más, aki egészen közel vitt a Jóistenhez, és egyre közelebb. Valahogy mindig a Jóisten megajándékozott ilyen emberekkel a környezetemben, hogy valahogy felfedje magát előttem. Hálás vagyok mindegyikükért, és örülök, hogy volt részem, és van részem ilyen személyekkel találkozni. Én bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is, és majd az én gyerekeim is, meg a mi gyerekeink számára is lesz olyan vonzó példa, akik által megláthatják azt, hogy valóban milyen értékes és milyen szép a megszentelt élet is.
Igen, sorolhatnánk a szenteket, akár kezdhetnénk a Szűzanyával is, vagy akár Szent Rita, vagy Don Bosco, vagy a sort lehetne végtelenül folytatni. Őrájuk is felnézhetünk, őket is vehetjük példának. És igen, az a jó, hogy tényleg napjainkban is vannak, és remélem, hogy lesznek olyan papok, szerzetesek, akik akár minket is annak idején elindítottak, vagy akik majd a gyerekeinket fogják elindítani. Csak egyetlen feladatunk van, hogy nyitott szemmel járjunk, és figyeljünk a Szentlélek sugallataira, hogy megtaláljuk ezeket az embereket, akik vezethetnek minket is, és vezethetik majd a következő generációkat is.
Az a helyzet, hogy a mai világunkban sokat ront ezen a dolgon az, hogy nagyon sok minden kiderül sajnos az egyházunkról is. Tehát nagyon sok visszaélés, nagyon sok olyan dolog, ami rontja az egyházunknak a szépségét. És ez a mi szégyenünk is. Nem csak a papoké, mi sem éljük meg sokszor, mi férfiak, az, hogy keresztény férfiak vagyunk, a hölgyek, az, hogy keresztény anyukák, nagymamák, mi sem szépítjük ezt a képet az egyházról, és bizony, hogyha valami történik az egyházban, a média egyből felkapja, és negatív hírként sokszor kiemelve egy-egy rosszul elhangzott félmondatot már, szenzációt csinálnak belőle, és az emberek sokszor nem olvasnak utána ennek, hogy mi van egy-egy dolog mögött. Ez is rontja azt a képet, ami az egyházról kialakult, és hát milyenek a mai fiatalok? Mindig oda gyűlnek, ahol valami vagány dolog történik, ahol sokan vannak, ahol történik valami olyasmi, ami őket leköti. És bizony, hogy a világ olyan hangosan harsogja azt, hogy az, amit ő mond, az a sokszor hazugság, sokszor fals kép arról, hogy milyen kellene egy nő, vagy egy férfi legyen, vagy egy hivatás milyen kellene legyen, vagy akár a filmekben láthatjuk, hogy szinte minden filmben, az amerikai filmekben azzal végződik a történet, hogy persze megold anya-apa egy helyzetet, de külön válnak. Figyeljétek meg a filmekben. Tehát arra az egy gondra, hogyha valami gyerekkel összejönnek, és a film végén külön válnak. Anyuka megy erre, és apuka megy. Ez már szinte belén kódolják, hogy ez nem egy érték, hogy te együtt éld az életed. Egy-egy gondot persze megoldasz együtt, de nem nincs neked szüksége férfire, vagy feleségre, vagy férre, hogy megold az életedet. De ha ezt a példát látják, és nem teszünk mi, most beszélek magamról, nem a papokról, vagy az anyukákról, hölgyekről, ha mi édesapák nem teszünk azért, hogy a mi egyházunk a képe szépüljön azáltal, hogy én igyekszek imádkozni, igyekszek normálisan élni, igyekszem az egyházi és a világi törvényeket betartani, igyekszek, ahogy beszéltük, vidám keresztény lenni, igyekszek arra figyelni, hogy ne egy savanyú káposzta legyek, akkor mit várunk attól, hogy legyenek papjaink, a fiatalok vágyjanak arra, hogy papok legyenek, azt sem tudják, hogy eszik-e vagy iszák azt, hogy papok legyenek, vagy szerzetesek legyenek. Úgyhogy én csak a saját felelősségünkre tudom felhívni a figyelmet, hogy mi kell először ragyogjunk, hogy más megkérdezze, hogy miért ragyogsz, vagy mi az, ami benned ragyog.
Nagyon igaza van abban Attilának, hogy a fiatalok meg a mai kor embere mindig a szenzációra szeret odafigyelni. Ugye lehet, hogy régebben láttunk egy jó példát, és arra figyeltünk fel. Ma viszont ugye, hogyha hallunk egy ilyen, vagy olvasunk egy ilyen címet, ami nagyon úgy tűnik, hogy hű, ez most milyen szaftos idézőjelben mondom, akkor azt gyorsan megnézzük, és az elviszi a figyelmünket. Viszont nem tudom pontosan, ki mondta azt, hogy egy közösségnek olyan papja van, amilyet kiimádkozik magának, és azt hiszem, hogy ebben is nagy felelősségünk van, hogy vagy a világot követjük, és mi is az ilyen szenzációs dolgokat felerősítjük még jobban, és továbbadjuk ezeket a negatívumokat, vagy pedig azt visszük tovább, hogy igenis inkább összetesszük a kezünket, és imádkozunk azokért az emberekért, mert bármennyire is elvárnánk egy megszentelt életet élő embertől, hogy az tökéletes legyen, ő is csak egy ember, aki törekszik arra, hogy tökéletes legyen. És éppen ezért, ugyanúgy, ahogy nekünk is szükségünk van az ima háttérre, nekik meg aztán még inkább szükség van, mert mögöttük ugye óriási feladat, és sok lélek van rájuk bízva, és gondolom, hogy a gonosz minden erejét beveti, hogy ebben megakadályozza őket. Úgyhogy én ezt szeretném még üzenni, meg erre biztatni családokat, hogy otthon is, ugye a gyermekek felé inkább, ha ilyen rossz hírt is hallanak, vagy ugye ők jönnek ezzel, hogy ezt olvastam, ezt hallottam, mert ugye számukra már minden információt van a kezükben, akkor ebben erősítsük meg őket, hogy imádkozzanak, meg együtt is imádkozhatunk, azért, hogy tényleg az az ember, aki ezt az életet választotta, ugyanúgy, mint az, aki a családi életet választotta, az tudjon hű maradni a hivatásához, és kitartani, mint halálig.
A családok kapcsán úgy az a gondolat jutott eszembe, hogy ugye az a család, amely együtt imádkozik, az együtt is marad. Imádkozzunk együtt, mint családok, mert akkor hiszem, hogy az példa lesz a gyermekeink számára, innen tovább indulhatnak, és imádkozzunk most különösképpen ezen napokban a szerzetesekért, a megszentelt életet élőkért, hivatásokért, és különösképpen fiataljainkért, hogy a Jóisten útján járjanak elsősorban, bármilyen utat is választanak, hogy a Jóisten vezesse őket, hisz úgy gondolom, hogy úgy, ahogyan egy pap, egy szerzetes életében nagy a kísértés, a támadás, ugyanígy van ez a családok, a fiatalok életében is. Nem könnyű nap mint nap dönteni az Úr mellett, az ő útján járni, de imádkozzunk azért, hogy úgy a családok, úgy a megszentelt életet élők, Isten szíve szerinti életet éljünk, és a Jóisten akaratában legyünk. Köszönöm, hogy itt voltatok a műsorban, köszönöm a hallgatóinknak, hogy velünk voltak, velünk vannak, és különösképpen kérjük most imáikat a megszentelt életet élőkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!